Egy történettel kezdeném a ma estét, némileg ráhangolódásul a bibliai történetre. Itt az újságunk hátuljáról szeretném felolvasni az Egyenként című kis történetecskét. Ez így szól. Egy barátunk napszállt, akkor a néptelen mexikói tengerparton kószált. Séta közben észrevett egy férfit a messzeségben. Közelebb érve látta, hogy az illető fáradhatatlanul hajladozik, és valamit a vízbe dobál. Miután még jobban megközelítette, megállapította, hogy a mexikói férfi a dagály által partra mosott tengeri csillagokat szedegeti össze, és egyenként visszahajítja őket az óceánba. Barátunk elképett. Jó estét, uram, szólította meg a férfit. Azon tűnődtem, hogy mind fáradozik itt. Visszadobom ezeket a tengeri csillagokat a vízbe. Tudja, a dagály partra vetette őket, és ha nem segítek rajtuk, elpusztulnak. Értem, de hát százával hevernek itt a fövenyen. Ekkora tömeget nem tud visszajuttatni a vízbe. Meg aztán gondoljon csak bele. Nyilván ugyanez a helyzet végig a parton, sok száz kilométeren át. Akárhogy töri magát, nem lesz látszata a munkájának. A mexikói elmosolyodott, lehajolt, felvett egy újabb tengeri csillagot és a hullámok közé dobta. Ennek az egynek mégsem mindegy. És azt hiszem, hogy az Istennek nem mindegy, hogy mi van velünk, de nekünk különösen mégsem mindegy, hogy az Isten meg tud-e bennünket találni, vagy engedjük-e neki, hogy megtaláljon bennünket. És a ma esti találkozás, amelyről egy kicsit közösen gondolkodnánk, ez Jézus Krisztusnak és Zákeusnak a találkozása. Aztán utána Jézus elmond egy példázatot is mindjárt a történet után, ezt is veszük ma, a gondolatait megpróbáljuk áttekinteni röviden. És ez a kettő szorosan összetartozik, úgyhogy mind a kettőről szó lesz, de most előbb a találkozással kezdenénk. Meg ennek az előzményével, mert előzménye is van, tehát így a kicsit a szövegkörnyezetbe ágyazva. Ez a Bibliában a Lukács evangéliuma 18. fejezetében kezdődik. És ez így szól, hogy történt pedig, hogy mikor Jerikóhoz közeledett, mármint Jézus, egy vak ült az út mellett koldulva. És mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódott, mi dolog ez? Megmondták pedig neki, hogy a názáretbeli Jézus megy el arra. És kiáltott mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig elől mentek, dorgálták őt, hogy hallgasson. De annál inkább kiáltott, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Jézus megállva parancsolta, hogy vigyék azt hozzá, és mikor közel ért, megkérdezte őt. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondta neki, láss, a te hited téged megtartott. És azonnal megjött annak szeme világa, és követte őt dicsőítvén az Istent, az egész sokaság pedig ezt látva dicsőséget adott az Istennek. Csak egy-két gondolat erejéig szeretnék itt megállni, mert ugye Zákeus a ma esti témánk. Ugye van itt egy vak ember, aki igazából nem tud magán segíteni semmilyen formában, tehát nem képes önmagát látóvá tenni. Nem tudjuk, hogy mi volt a problémája, de egy biztos, hogy magán segíteni nem tudott. És amikor Jézus arra jön, akkor, és hallotta, hogy Jézus az, hát nyilvánvalóan már hallott róla, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus, elkezdett kiabálni, hogy Jézus, Dávidnak fia, segíts rajtam. És hát ugye próbálták csinálni, ne kiabálj már, ne csinálj itt botrányt, hallgass, de minél jobban csitították, annál jobban kiabált. És Jézus megállt, és ezt olvassuk, hogy parancsolta, hogy vigyék azt hozzá. És megkérdezte tőle, mit akarsz, hogy mit tegyek veled? Mit szeretnél? És ezt válaszolta a vakember, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus azt mondta, láss, a te hited téged megtartott. És megjött a szeme világa, és követte, ő dicsőítette az Isten. És az egész sokasság dicsőséget adott az Istennek. Azt tudhatjuk az evangéliumokból, hogy Jézus Krisztust az útján nem csak szimpatizánsok kísérték, hanem az ellenségeinek is ott voltak a kémei, maguk a farizeusok, majd itt a történetnél olvassuk is. Úgyhogy elég vegyes volt a társaság, de itt úgy tűnik, hogy egy kicsit magával ragadta őket az esemény, mert ugye azt olvassuk, hogy az egész sokaság dicsőséget adott az Istennek. És amikor megkérdezte a vakembertől, hogy mit szeretne, hát nyilvánvaló volt, nem? Tehát miért kell ezt kérdezni? Szerintem azért is többek között azért is fontos lehetett, hogy ez az ember tisztában van-e azzal, hogy valóban mit szeretne. Mert sokszor mi úgy éljük az életünket, saját magamról is beszélek, hogy úgy vannak úgy nagyjából céljaink, de mivel csak nagyjából vannak, ezért valószínűleg nem fogjuk elérni őket. Hanem ha vannak konkrét céljaink, ahhoz lehet konkrét terveket kovácsolni, és konkrétan kérni az Isten segítségét erre és erre a dologra. És itt azt látjuk, hogy a vaknak megvolt, hogy ő mit szeretne, mit kér Jézustól, miért kiabált. És azt mondja Jézus, láss, a te hitet téged megtartott. Minden gyógyulásnál figyelembe kell vennünk, és ugye említés a Bibliánk a hitnek a kérdését. Ez nagyon fontos kérdés. Majd Zákeus kapcsán a megtérésről is fogunk egy kicsit gondolkodni, ami hát egy kicsit vagy lejáratott, vagy nem annyira értett kifejezés. De szerintem a hit se teljesen okvetlenül lehet mindenki számára teljesen, hogy mi is az, hogy hit, hát igazából talán nem is lenne olyan, hát mondjuk valaki hisz valamiben, amit nem lát, tehát sokszor leginkább a, mondjuk ateista emberek szokták azt mondani, hogy a vallásosok azok mind lököttek, mert hát hogy is tudnának olyas valamiben hinni, amit senki se látott. Persze lehet így érvelni, de hát ennyi erővel az óceánba se kéne, hogy higgyünk, hogy létezik, mert én például nem láttam, és mégis hiszem, hogy van, tehát nem okvetlen szükséges mindent látni. De sokkal érdekesebb a hitnek a kérdése abból a szempontból, hogy tulajdonképpen akkor mit is jelent az, hogy hit? Nekem volt egy, hát majdnem barátomnak nevezhetem, egy haveri társaságban egy srác, akivel, hát jó régen volt még, egy ilyen, hát nem annyira átmulatott éjszaka után, de azért egy kis házi buli féle után, amikor minden elcsöndesedett, meg kettesben álltunk a szobában, vagy többen is voltak, csak aludtak, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és elmondta, hogy ő annyira szeretne hinni, de nem tud. És tényleg látszott rajta, hogy ő nagyon komolyan bántja ez a dolog, mert ő nyilván az Isten létével már szóba, de úgy érzi, hogy semmi hite nincsen, és nem is képes rá. És hát utólag már nagyon sajnálom, hogy akkor én sem tudtam sokat a hitről, mert most már sokkal könnyebb lenne, de hát ez a hajó már elment. De akkor legalább most elmondhatom ezt a kis történetet, mert én azt találtam a Bibliából, hogy mindenki tud hinni. Olyan nincs, hogy nem, mert a hit az nem más, mint egy döntés. És döntésre mindenki képes. Döntés mégpedig abban, hogy én bízom abban, amit az Isten mondott. Ilyen egyszerű. És erre mindenki képes. És utána esetleg, amit az ember és ez a srác is hiányoltott magában, az a biztonság, vagy az a valahova tartozás, vagy elrejtettség, az ennek a következménye. Kicsit mi úgy vagyunk, hogy előbb szeretnénk élvezni a gyümölcseit a hitnek, és utána dönteni, vagy az alapján, de ez így nem így működik. Ezt a döntést mindig nekünk kell meghozni, az Isten pedig segít ebben. És azt mondja itt a Bibliánk, hogy ez a vakember, ez bízott Jézusban, eldöntötte, hogy segítséget kér tőle, és elfogadja ezt a segítséget. És amikor Jézus kimondja, hogy láss, akkor megtörtént a csoda. Az embernek megjött a látása. És azt mondja itt, hogy egész sokaság dicsőítette az Istent. Tehát itt volt egy ember, ez a vakember, és a másik majd Zákeus lesz, akit nem befolyásoltak az előítéletek. Mert a Jézus ellen óriás előítéleteket halmoztak fel a farizeusok, befolyásolták az embereket velük szemben. És hát persze mi könnyen mondhatjuk, hogy hát ez persze régen volt, és hát ma már teljesen még tudjuk, hogy ki az, hogy Jézus. De azért egy picit, hogyha megnézzük a környezetet, ez nem ennyire egyszerű ám, mert akkor mi volt a hivatalos egyház? Jézus Krisztus? Nem. A zsidó? Így van a zsidó nép, és kik voltak a vezetői? A farizeusok. Jézus Krisztus kívülről szemléve nem volt más, mint egy vándor prédikátor, aki nagyon sok kellemetlenséget okozott a jól öltözött és rendkívül kultúrált módon viselkedni tudó, mert hogy belül mi volt, az ugye nem volt alkalommal is kiderült, nagyon jól viselkedni tudó vallásos elitnek. Csak egy probléma volt, a farizeusok dolgai nem működtek, Jézus pedig gyógyított. Aki Jézussal kapcsolatba került, azok az emberek megváltoztak. És itt láthatunk egy következő történetet, és ezt szeretném felolvasni. Folytatva ezt a történetet, és bemenvén átalment Jerikón. És íme volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő volt és gazdag. És igyekezett Jézus látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felhágott egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert Jézus arra volt elmenendő. És mikor arra helyre jutott, feltekintve Jézus látta őt és mondta neki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És ijedve leszállt, és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, ugye előbb örvendezett mindenki, amikor a vakember meggyógyult, most pedig így olvastuk, így olvasok, és amikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez megy beszállásra. Zákeus pedig előállva mondta az Úrnak, Uram, én minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig neki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. A korról érdemes tudni, hogy a vámszedők nem tartoztak a kifejezetten népszerű emberek közé ebben az időben. Mindenki lenézte őket. Hát mondjuk ma vámosnak lenni azért az se egy annyira megbecsült foglalkozás, de akkor százszor rosszabb volt, mert a vámosok azzal foglalkoztak, hogy ők bérbe megkapták a római birodalomtól az adóbeszedésének a jogát, meg a vámbeszedésének a jogát, és megvolt az, hogy mennyit kell leadni a birodalomnak. Hogy ők azon felül mennyit szedtek be, az senkit nem érdekelt. És hát nyilván, mivel lehetett saját zsebre dolgozni, így volt felépítve a rendszer, elég keményen sarcolták a népet, és amit csak lehetett, azt kiverték az emberekből. Sokszor gyakorlatban, mert ugye itt is mondja Zákeus, amit patvarkodással elvettem. Tehát azért nem csak úgy ment, hogy légy szíves, add ide a pénzt, jó, és akkor mentek. Tehát itt azért nem így működött. És hát lenézett ember volt ez a Zákeus, meg alacsony. Úgy látta, hogy a tömegtől nem fogja Jézust látni, mert ő szeretné, hogy ki ez az ember. Ő szeretett volna, hát nem is találkozni, talán nem is gondolta magát méltónak erre, hogy találkozó Jézust, de legalább látni szerette volna, hogy ki ez az ember, akiről ő már hallott. Megnézem magamnak ezt az embert. És miért fontos ez? Mert ő a saját szemével akarta látni. Neki nem volt elég az, amit mások mondtak, akár jó, akár rossz legyen. Én meg akarok személyesen győződni arról, hogy ez az ember kicsoda. Nem elég, amit a tekintélyek mondanak, nem elég, amit esetleg a rajongók mondanak, én szeretném tudni, saját szememmel. És ahogy itt olvastuk, lesz lehetőség a beszélgetésre a végén, és ahogy itt olvastuk a dolgot, azt láttuk, ugye, hogy gazdag volt. Mire kellett ennek az embernek a gazdagság, mit gondoltok? Én azt gondolom, hogy ahogy ugye a énekes füzetünknek a hátulján is olvassuk, hogy a szeretet utáni vágy az embernek a legfőbb belső mozgató rugója, és hogyha nem találja meg az Istent, aki ezt a rést résmentesen be tudja tölteni az ember lelkében, valaki egyszer azt mondta, hogy Isten formájú lyuk van mindenkinek a lelken, és ezt csak ő tudja betölteni. Ez szerintem nagyon, nagyon jó gondolat. Köszönöm. És ha nincs Istennel kapcsolata az embernek, akkor valamivel be kell tömni ezt a lyukat. Valamiben meg kell találni az embernek az elrejtettséget. Bizonyos értelemben a sikert is, vagy nem tudom minek nevezzük, az elfogadást, hogy tartozom valahová. Zákeusnak a pénz volt. Van akinek az ital, ugye? Vagy bármi más, nem csak ez. A minden függőség igazából ezt jelenti. Van valami ahelyett, ami igazán segíthetne. És mindegy, hogy bármi legyen. Itt Zákeus esetében a vagyon pótolta az elfogadottságot. És ugye, amikor jön Jézus, megáll a fa alatt. Bocsánat. Na most talán. Hát ez a lift. Nem volt szép tőle. Visszatérve a történethez, most, hogy elhajtottuk a légicsapásnak a veszélyét. Szóval Jézus eljön erre, és meglátja Zákeust a fán, és azt mondta neki, gyere le, mert ma nekem a te házadnál kell lennem. Ez egy óriási megtiszteltetésként értékelte Zákeus, és hát nyilván így is volt. Valóban az volt. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. Hát valószínűleg tartom, hogy meghívta a barátait, ismerőseit, hogy gyertek, gyertek gyorsan, mert itt van Jézus, és most találkozhatunk vele és tudunk vele beszélni. És ebből látszik, hogy Jézus egyáltalán nem nézte le ezt az embert. És nagyon fontos kérdés, hogy az Isten bennünket nem néz le. Teljesen mindegy, hogy milyenek vagyunk. Neki ez nem tulajdonsága, hogy bárkit lenézne. Neki az egyetlen tulajdonsága, vagy ahogy összefoglal János apostol az Isten belső világát és életét, az a szeretet. Tehát őt nem érdekli azt, hogy mi mennyire vagyunk lecsúszva, hol tartunk, bizonyos szempontból is a csúszásban, hogy mennyire rontottuk el az életünket, ő a semmiből képes teremteni. Ennél lejjebb meg nem csúszhatunk a semminél, tehát azért ennél talán több van bennünk, de nem is ez a lényeg, hanem Isten bármiből tud teremteni. És ez igazából az evangéliumnak szerintem a lényege, és a bizalomnak a lényege, hogy Isten bármire képes, velem is képes bármit megtenni, hogyha megengedem neki. Még azt a lehetetlenségre is képes, hogy belőlem normális embert faragjon. Vagy hát arról nem beszél, üdvösségre alkalmasat, tehát azért már ilyen magasságba is jutatunk, de ez így van, ez tény. Csak hát ugye itt voltak Jézus körül az emberek, ugye a vak esetében senki nem problémázott, most viszont mindenki egyöntetűen azt mondja, hogy hát ezt nem kellett volna. Zúgolódtak, bűnös emberhez mentél beszállásra. Mi következik ebből? Akik körülötte voltak, magukat Zákeushoz képest legalábbis igaznak tartották. Pedig már az Ószövetség megírta, hogy nincsen csak egy igaz is. Senki. Tehát olyan ember ezen a világon nincsen, se én, se más, aki az égvilágon soha nem követett volna el semmi bűnt, aki azt mondhatná, hogy hát kérem szépen, én rendben vagyok. Csak hát ugye nyilván, mint vámos, ugye a társadalom aljának számított, és azt mondja itt Zákeus, uram, íme minden vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok a helyébe. Ez egyébként, ez a jóvátétel Mózes törvényében szerepel, de még ennél enyhébb fokozatban. Tehát ezt se kívánt, nem kívánt el Isten törvénye. De Zákeus úgy gondolta, hogy ő ezt megteszi. És mit gondoltok, miért tudta ezt megtenni? Mert nem volt tovább szükség a pótlékra. Mert nem kellett tovább a pénz. Mert látta, hogy az Isten szereti őt és elfogadja. Nem kell tovább a többi. Az alacsonyabb rendű dolog. Ha a legnagyobb megvan. És ugye nem volt már tovább függő a vagyontól. Nem volt tovább pénzfüggő, vagy bárminek nevezzük. Megtalálta azt, ami helyet gyűjtötte a vagyont. Igazi gazdagságot, az Istennel való közösséget, az Istennel való találkozás átformálta őt. Mondhatjuk azt, hogy Zákeus megtért. Itt ezt láthatjuk. Valaki eddig ment egy úton, és egyszer csak fogja magát, és arról az útról visszafordul. A megtérés a Bibliában kétfajta fogalmat jelöl. Az egyik a visszafordulás valamilyen útról, a másik pedig a gondolkodásmódnak a megváltozása. Azt hiszem, hogy itt Zákeus esetében, de egyébként is minden esetben ez együtt jár a kettődét, különösen szépen látszik, hogy van itt egy ember, aki a vagyongyűjtés útján robogott előre, és kíméletlenül beszedte, amit csak eszébe jutott. Erről az útról visszafordul, és ehelyett odaadja a vagyonát a szegényeknek, és a gondolkodás módja is megváltozott, hiszen nem kellett tovább a pótlék, sőt, tudott már odafigyelni a másik emberre. Azt mondja, a vagyonom felét a szegényeknek adom. És azt hiszem, itt szűrhetjük le ezt a dolgot, hogy megtérni csak akkor tud az ember visszafordulni, hogyha találkozik valamilyen formában Jézus Krisztussal, másképp nem megy. Találkozás nélkül szerintem nincs megtérés. És ugye mit indított el Zákeus lelkében ez a találkozás, ezt valahogy így tudnám szavakba önteni, hogy találkoztam az Istennel, és nem élhetek úgy tovább, mint eddig. Most másképp kell. De nem azért, mert a törvény ezt mondja, vagy valami prédikáló személy belebeszélte a hasamba, hogy neked most már másképp kell csinálnod, vett tudomásul, mert az Isten megbüntet, vagy mit tudom én, miket szoktak mondani. Hanem egyszerűen egy belső igényé válik az, hogy én nem akarok tovább ebben megmaradni. akik letettétek, akkor le tudtátok tenni a porrat, ezt átéltétek valamilyen szinten. Nem akarok tovább így élni, mert ez a halál. És legfelsőbb erő nélkül, akit hagyd nevezzek Jézus Krisztusnak, de mindenki úgy nevezi, ahogy csak szeretné, legfelsőbb erő nélkül nem megy. Nem fog menni. Csalegfőjebb, ha esetleg időlegesen, de nyugodtan, hogyha úgy érzitek, hogy rosszat mondok, akkor jelezzétek, hogy nem, Feri, nem jót mondasz, mert nem kell a felsőbb erő, akkor mint tapasztalatot elfogadom, de én jelenleg így gondolom, és így is tapasztaltam, hogy enélkül nem megy. És az Isten és Jézus Krisztus a kegyelmét ingyen adja, de ennek nagy ára van. És ezt az árat meg kell fizetni az utolsó fillérig. Ezt az árat úgy hívják, hogy ego. Úgy hívják, hogy az én. Hát nehogy már nekem valaki megmondja, hogy én mit csináljak. Hát nehogy már ez vagy az úgy legyen, előírja nekem, hogy én nem ihatok, az, hogy nem ihatok. Hát ahogy ne ihatnék, hát iszok is. Ugye a kocsmában, hogyha én is megfordultam néhányszor, hát ott olyan ego hegyek vannak emberekben, hogy valami hihetetlen. És ez bizony, ha meg akarunk gyógyulni, ezt az egót, ezt oda kell adni. Ez az ára ennek. Persze ezzel mi nyerünk, tehát ezt csak úgy zárójelvegyezném meg. Tehát ez nem úgy ár, hogy ez valami iszonyatos nagy lemondás, bizonyos értelemben az. De az Isten azt szeretné, hogy a vele való közösségnek ezt az akadályát legelőször is meg kell próbálni félretenni. Hát ez persze nyilván ehhez is kell, és lehet az ő segítségét kérni, de enélkül nem fog menni. Az Isten bennünket a munkatársának szeretne, a saját életünkre nézve is, meg aztán esetleg még segíthetünk más embereknek is, de itt hangsúlyoznám a társ szót. Tehát, hogy együtt. Nekem is megvan a magam része. Nem az, hogy embererővel szétkalapáljam az én függőségeimet, meg majd jól legyűröm saját magamat, és akkor milyen jó voltam. De ami az én részem, hogy keressem az Istent, a felsőbb erőt, aki egy személy, az én részem. És neki is van része, mert mássá tenni csak ő tud engem. A Teremtő Isten. És ezért nagyon fontos, hogy Istenre, mint személyre és felsőbb erőre is, mint személyre tekintsünk szerintem, mert így kerülhetjük el azt a csapdát, hogy a saját erőfeszítéseinkkel, vagy beszédünkkel, vagy a munkánkkal helyettesítsük az Istent. És sajnos ezt látom nagyon sokszor, hogy erre nagyon kell vigyázni, hogy ne helyettesítsük az Istennek a hatalmát. Ha rajtam áll, én azt szeretem mondani, hogy menj és tedd próbára az Isten te magad. Én elmondhatom az én tapasztalataimat, de én hatalmam nekem nincsen, hogy segítsek rajtad egy csomó dologban, ezt csak az Isten tudja megtenni, hogyha együtt működsz vele. Én nem fogom tudni. Ez teljesen biztos. És az Isten is mondja a Bibliában, az Ószövetségben egy helyen, hogy kezeimnek munkáját bízzátok csak rám, mert ő nála van jó helyen. És hát ugye zúgolódnak ezek az emberek, hogy hát bűnös emberhez ment be szállásra, de Zákeus megmutatta, hogy igenis megtörtént a változás az életében, és Jézus azonnal meg is erősíti, amit döntöttél, amire az Isten késztetett, hogy vagyonodat neked a szegényeknek, és kártanítva azokat, akiktől elvettél, ma lett üdvössége ennek a háznak. Az egy óriási dolog, hogy Zákeus saját fülével hallhatta, hogy igen, te mehetsz az üdvösségre. Ma lett üdvössége ennek a háznak. Hát nyilván, hogyha így ebben kitart az életében. És hozzáteszi a sokasság kedvéért is, mivel, hogy ő is Ábrahámnak fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ugye ott kezdődött a dolog, hogy Zákeus meg akar győződni a saját szemével, hogy mi a helyzet, kicsoda ez a Jézus. Elfogadatlanul tudta szemlélni a dolgokat, hogy ő látta, elképzelhető, hogy látta a vaknak a meggyógyítását is, de hogy halott Jézus csodáiról, ez biztos. És Jézussal a közösségbe kerülve az élete megváltozott. És itt nagyon fontos az a gyakorlati dolog, hogy itt igazából kősebb elméletet nem látunk ebben a történetben, csak gyakorlatot. Gyere le, és láss engem vendégül. Ennyi volt Jézusnak a kérése, ami nyilván Zákeusnak, mint gazdag embernek nem esett nehezére, és egyszerűen megtörtént a csoda gyakorlatilag. És hát ugye a hivatalos egyház, amit itt látunk, az a rendkívülit ritkán nézi jó szemmel. És ezt láthatjuk itt, hogy a farizeusok, illetve hát meg a Jézust körülvevő sokaság elkezdtek zúgolódni, és nem veszik észre, hogy megítélik az Istennek a kegyelmét és az Istennek a cselekedeteit. Nem gondolják, hogy Zákeusnak járna a kegyelem. Neki nem. Ő halljon meg, pusztuljon el, tűnjön el, mert ő bűnös. Nem érdemli meg az Isten kegyelmét. Hagyj tegyen föl a kérdést. Na jó, de ki az, aki megérdemli? Ki az, aki az életében azt tudja mondani, hogy kérem szépen, én már annyi jót vittem véghez, hogy én megérdemlem azt, hogy Isten kegyelmében részesítsen. Van itt egy kis bökkenő. Akkor ez nem kegyelem, hanem fizetség. Ez nem ugyanaz. Mondhatná az Isten, hogy jó, akkor számoljunk el tételesen. Próbáljuk meg. Az Isten, ez a Biblia szerint két úton lehet közeledni. Vagy úgy, hogy elismerem, hogy bűnös vagyok, mint Zákeus, és meg akarok változni. Vagy úgy, hogy én jó vagyok, és akkor számoljunk el, Uram. Mennyi jót tettem életemben. Meg lehet próbálni. Csak ennek a kimenetele, hát nem egészen az lesz, amit az ember szeretne. Tudnélik. Az Istennek van törvénye, és az Isten törvénye megítéli a bűnöst. Ha a kegyelmet kér a törvénytől, azt mondjuk egy köztársasági elnök, vagy nem tudom ki éppen ebbe az illetékes, az megadhatja, mert joga van hozzá. De valaki azt mondja, hogy a törvény szerint akarok elszámolni, akkor a törvénynek meg kell ítélni az ember rossz cselekedeteit. Ez nyilvánvaló. Itt ezzel ez a probléma, hogy nem lehet egyenleget vonni a rossz és a jó között. Most képzeljük el, hogyha valaki meg akarnak büntetni tilosban parkolásért, akkor gondoljátok, hogy elfogadják azt az érvelést, hogy hát kérem szépen, én 6-szor jól parkoltam, 4-szer rosszul, akkor még van még mindig 2 jó parkolás, amit rosszul leparkolhatok később. Létezik ilyen? Azért a 4 parkolásért meg kell fizetni egyesével, ami jár. A törvény nem adhat föl, mert nem lehet egyenleget vonni. Tehát ez képtelenség. És hát Jézus mondta a farizeusoknak, hogy körbe kerülitek a világot, hogy egy ember zsidóvá tegyetek, és gonoszszá teszitek 7-szerte, vagy kározat fiává 7-szerte inkább magatoknál. Ez nagyon durva kijelentés, hogyha igazából megértjük ezt a dolgot, mert a zsidók is misszióztak, és volt is eredménye. És azt mondja Jézus, hogy amit csináltok, az semmire nem jó, sőt csak árt az embereknek. Mert belenevelitek az emberekbe a törvényre való figyelést elsősorban, az Istenről elfeledkeztek, és nem is a törvény, hanem emberi szabályok tömkelege alá tuszkoljátok be őket, hogy teljesen elveszitek az Istentől az ő figyelmüket ezekkel a szokásokkal és egyebekkel. Az az ember, aki az Istent keresné a zsidó népen keresztül, soha nem fogja megtalálni, a farizeusokon keresztül próbálkozik. És ez tragédia. Itt csak az lehetséges, hogy az Istennel személyesen találkozni, és ugye Jézus azért jött, hogy az Istennek a kegyelmét megmutassa, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ez az Isten kegyelmének a kinyilatkoztatása. Azt mondja Jézus, hogy ő nem azokért jött, akik képesek megugrani az igaz életnek a lécét, hanem azokért, akik még járni se tudnak. Nem, hogy ugrálni. Akik semmire nem jók, akik semmire nem képesek. A kegyelem a Bibliában meg nem érdemelt jó indulat az Isten részéről. És azt mondja a Bibliánk, hogy bővölködik az Isten a kegyelemben. Ami azért nagyon jó hír, mert meggyőződésem, hogy senki nincs itt, aki megérdemelni a kegyelmet. Se én, se más. És azért jó hír, mert nem érdemeljük meg, és mégis van az Istennek kegyelme, akkor az pont jó, mert akkor mi is részesülhetünk benne. Hát ez a legjobb hír, nem? Az Isten megbocsát, csak azt szeretné, hogy változzon meg a gondolkodásmódunk. Legyünk új ember egy belső igényből. Nem azért, mert ő parancsolja, vagy most félünk attól, hogy majd elpáhol, vagy mit tudom, mi lesz a sorsunk. Rossz lesz nekünk, ha nem hiszünk benne, és akkor inkább jobb, ha hiszünk, mert akkor jobb lesz. Tehát nem ezekről van szó. És azt láthatjuk Jézus életéből is, és szerintem a gyakorlatban is ez működik, hogy akkor tudunk mi is egy ember életében elérni valamit, vagy változtatni valamit, ha mi teszünk érte, és nem úgy, hogyha elvárunk tőle valamit. A farizeusok elvártak folyamatosan. Legyél olyan, mint amit mi gondolunk, akkor majd szeretni fogunk. És akkor majd elfogadunk, de addig nem. Isten pedig azt mondja, hogy nekem mindegy, hogy milyen vagy, én úgy elfogadlak, ahogy vagy, de azt szeretném, hogy legyél mássá. Ég és föld a különbség. És azt, hogy Zákeus megtalálta Jézust, ennek az volt a bizonyítéka, hogy nem volt szüksége tovább a pótszerekre, a függőségeire. Szabad emberré vált Jézus Krisztussal való találkozása során. És ugye miután a sokasság zúgolódott, akik Jézus körül voltak, Jézus elmondott egy példázatot, ami konkrétan ide kapcsolódik, amit szeretnék is most elolvasni. És amikor azok ezeket hallották, folytatta és mondott egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Mondta azért, egy nemes ember elment messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen. Előszólítván azért 10 szolgáját adott nekik 10 gírát, és mondta nekik, kereskedjetek, míg megjövök. Az ő alattvalói pedig gyűlölték őt, és követséget küldtek utána, mondván, nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk. És történt, hogy mikor megjött az ország vétele után, parancsolta, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mind kereskedett. Eljött pedig az első, mondván, uram, a te gírát 10 gírát nyert. Ő pedig mondta neki, jól van, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hű, legyen birodalmad 10 városon. És jött a második, mondván, uram, a te gírát 5 gírát nyert. Mondta pedig ennek is, neked is legyen birodalmad 5 városon. És jött egy másik, mondván, uram, íme a te gírád, amelyet egy keszkenőben eltéve tartottam. Mert féltem tőled, mivel hogy kemény ember vagy, elveszed, amit nem te tettél el, és aratod, amit nem te vetettél. Mondta pedig annak, a te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, aki elveszem, amit nem én tettem el, és aratom, amit nem én vetettem. Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és megjövén kamatostól kaptam volna azt vissza? És az ott állóknak mondta, vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek 10 gírája van. És mondták neki, uram, hát 10 gírája van. És ő mondta, mert mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van adatik, akinek pedig nincs, még amije van, is elvétetik tőle. Sőt, ennek felette amaz én ellenségeimet is, akik nem akarták, hogy én ő rajtuk uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem. És ezeket mondván, felment Jeruzsálembe. Hát elég furcsa ez a példázat, Jézus szájából különösen, de mégis megvan ennek a jelentősége és jelentése, hogy ezek az emberek itt utalista a Bibliánk azt várták, hogy itt mindjárt jön az Isten országa, Jézus gyorsan kinyilvánítja a hatalmát, lesz itt egy királyság, és akkor minden rendben lesz. És ilyen várták azt, hogy hát tulajdonképpen milyen is lesz az Istennek az országa, és Jézus elmondja rövidítve a történetet, ami ezután fog következni, és részben még a mi történelmünkben is ezután fog megtörténni. Itt úgy ábrázolja magát, mint egy nemes embert, aki elmegy, és országot szerez magának. Elmondta is a tanítványainak, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, és utána visszajövök hozzátok. Tehát az a visszajövetel ez még előttünk áll. És amikor elment, adott az ő szolgáinak, itt úgy javasljuk ugye gírákat, ami egy görög pénzegység volt, és hogy ezzel a pénzzel kereskedjenek, gyarapítsák, amíg visszajön. És amikor elmegy, már uralkodóként jön vissza. Ugye itt azt olvassuk, hogy egy nemes ember elment, itt nyilván jó értelemben van ez a nemesség. És ezzel arra utal, hogy aki akarja, itt Jézus itt a föld életében láthatja, hogy ki, láthatta volna, hogy kicsoda. Mert másik ilyen ember a földön nem volt, mint ő. Akinek ennyire tökéletes jelleme lett volna, mint az övé. Aki ennyire együtt tudott érezni az emberekkel, aki vonzotta az embereket, aki csak jót tett egész életében, és sugárzott róla az Istennek a személyisége, az Istennek a szeretete és jósága, nem volt ilyen másik. És elmondja, hogy vissza fog jönni, de mint uralkodó. És amikor ő visszajön, bizony elszámolás lesz. És ezt nem fenyegetésként szeretném én sem mondani, mert nyilván Jézus se annak szánta, de egy olyan dolognak, amit figyelembe kell venni. Eljön az idő, amikor el kell számolnom az életemmel, akár tetszik, akár nem. Amit tettem, akár jó, akár gonosz legyen. És ugye éppen ezt példáz az Zákeusnak meg a vaknak a története, hogy amíg itt élek a földön, addig mindig fordulhatok az Istenhez. Csak nem ulasszam el. Ne menjen el mellettem az idő, hogy megtehettem volna, de nem tettem meg. És ugye itt azt mondja, hogy kiosztja az ő szolgáinak, és ugye itt már a zsidó népről beszél, mert akik az Istenhez tartozónak vallják magukat, kiosztja ezeket a bizonyos pénzeket, és azt mondja, kereskedjétek, míg megjövök. És ugye mennyire érdekes a 14. vers, az ő alattvalói pedig gyűlölték őt, és követséget küldtek utána, hogy nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk. A zsidók akarták, hogy Jézus uralkodja jó lelki értelemben rajtuk, hogy vezesse a népet, amerre az Isten jónak látná. Dehogy akarták. Amit csak lehetett, elkövettek ellene, és valóban gyűlölték őt. És Jézusról mondja a profécia, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. És ez be is teljesedett rajta. És utána pedig előszólította a szolgákat, és mondja az elsőnek, Uram, a te gírát 10 gírát nyert, és ő pedig mondta, jól van, jó szolgál, mivel hogy kevesen voltál, hogy legyen birodalmat 10 városon. Ugye nem az a lényeg, hogy az a valaki, aki gazdálkodott volna, annyira szuper lett volna, hanem egyszerűen foglalkozott azzal, gazdálkodott azzal, amit kapott. És ugye itt kanyarodunk vissza egy picit megint ugye az alsó valósághoz. Ezt mondja, sokan azt mondhatják, hogy hát én annyira tönkretettem az életemet, hogy én semmit nem tudok már tenni. Nulla vagyok, zéró. Ez nem igaz, mert egy talentum mindenkinek van, és ha más nem a tapasztalata, és ha azt továbbadja, ha azt kamatoztatja, már nem élt hiába, és nem hiába haladt erről az élete útján, tud mit tenni. A többiekért tudja kamatoztatni az ő dolgait. És aztán még kérdezi tovább, ugye jött egy másik szolga, ugye kevesebbet tudott kereskedni, kevesebbre jutott, de őt is megjutalmazza Jézus, amikor visszatért. És itt van egy harmadik ember. Uram, imhol a te gírád, amelyet egy keszkenőben eltéve tartottam. Mert féltem tőled, mivel hogy kemény ember vagy, elveszed, amit nem te tettél, és aratod, amit nem te vetettél. Nem mondhatnánk, hogy ez a szolga különösebben szerette volna az ő urát. Ugye milyen szavak ezek? Elveszed, amit nem te tettél, aratod, amit nem te vetettél. Féltem tőled. Ugye a szeretet meg a félelem nem fér meg egymással. Vagy az egyik, vagy a másik van. És az derül ki gyakorlatilag, hogy nem becsülte az ember az ajándékot semmire, amit kapott, és nem csinált vele semmit. Eltette, kész. Nem számít. És ezzel a magatartásával mondta ki, hogy ő az, akire Jézus utal, hogy gyűlölték, és nem akarták, hogy ő uralkodjon rajtuk. És nagyon érdekes, mert hát ez a szolga ezt tudta azt, hogy mire kapja a pénzt, nem? Hát nem volt titok, hogy mit kell vele csinálni. Az Isten az uralkodó, a szolgái meg akik őt szolgálják. És ugye a világban is úgy van, hogyha van egy főnököm, és azt mondja, hogy csináld meg, akkor azt meg kell csinálni, nem? Akkor mese nincs. Vagy megcsinálod, vagy repülsz. Ez csak az Istennel szembe csinálja meg az ember, hogy azt mondja, hogy én ezt nem csinálom. Máshol nem lehet. Csak az Istennel szemben alapvetően. És itt azt mondja a szolgáról, hogy mivel nem engedelmeskedtél, ez mutatja meg azt, hogy nem szeretsz engem, sőt, gyűlölsz engem, és ezért lesz az a sorsod, ami lesz. És azt mondja, hogy ha legalább azt megtetted, vagy odaadtad volna annak, akinek volt valamilyen, de még azt se tetted meg, akkor azzal is megmentetted volna magad. Jó, azt mondod, nem tudsz kereskedni, meg semmit, de legalább azokat támogattad volna, akik tesznek valamit, akkor is megmentetted volna magadat, de ő semmit nem csinált az égvilágon. Elrejtetted. És ugye itt aztán Jézus elmondja, hogy mi lesz a végső sorsa azoknak, akik az Isten gyűlöletében távoznak el ebből a világból, sajnos az örök elveszés. És ugye elég érdekesen egyensúlyozza ki ez a történet, és elénk adja gyakorlatilag az ember két lehetőséget az örök sorsának az elnyerésére. Vagy az van, hogy én találkozom Jézussal. Hajlandó vagyok egy kicsit, először kicsit, de inkább teljesen leadni ezt a bizonyos egót, és akkor lehet belőlem még ember. Vagy azt mondom, hogy nem én gyűlöm az Istent, és én szóba se akarok vele állni, és nem kell nekem, meg, nehogy már ő segítsen meg egyáltalán senki. És ennek az útnak is van eredménye, de ez nem olyan, eredménye, amit szerintem bármelyikünk is szeretne. És milyen jó lenne, hogyha mi is ki tudnánk ezt az árat fizetni. Nem azért, újra mondom, mert most valaki ezt mondja, vagy bármilyen okból, hanem csak azért az egyért, és ezt kell, hogy a saját lelkünkben kiformálódjon, mert én akarom másképp. Mert nem akarok így élni tovább, és tudom azt, hogy szükségem van az Istenre, és úgy döntök, hogy igen, én hinni akarok, mert ez ennyi, hogy az Isten mellett dönteni, és kérni, hogy segítsen. És azt mondja Jézus, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Nem számít az, hogy éppen milyenek vagyunk, nincs jelentősége. Az Isten a semmiből tud teremteni. Neki nincs szüksége nagy teljesítményekre, vagy hogy előbb jobbá legyünk, és majd akkor utána biztosabban mehetünk. Erről nem lehet szó, mert nem tudunk jobbak lenni ő nélkül, a fölsőbb erő nélkül. De ha bízunk Jézusnak ebben a kijelentésében, hogy semmiképpen ki nem vetem, akkor valahol elindulhat bennünk az a folyamat, ami nagyon gyorsan is lefuthat, hogy egyszer csak ember lesz belőlünk, és haladhat, növekedhetünk tovább. Azt kívánom mindannyiótoknak, hogy olvasgassuk sűrűn ezeket a történeteket, mert rendkívül tanulságosak, és hogy mi is azok között lehessünk, akiknek azt mondja Jézus, hogy jól van, jó és hű szolgám. Köszönöm szépen a figyelmeteket,